Szeretettel köszöntelek benneteket a Ifjúság Isten tisztelet sorozatunk mai alkalmán, egyben advent harmadik vasárnapján, a 119. Zsoltár 9. versével, melyben a Zsoltáros egy nagyon fontos és alapvető kérdést tesz fel magának, elsősorban Istennek, magának, és ez nekünk is egy fontos kérdés lehet, így hangzik. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. A mai alkalmunk témája is Isten útján való járás lesz, és az alkalom címe pedig Járj az ő útján. Szeretettel köszöntjük Sipos Abba Álmos lelkipásztor testvérünket, aki Békás megyébe érkezett közénk, és hallgassuk azt az üzenetet, amit Isten szívére helyezett, nyitott szívvel, és elgondolkodva, hogy aztán hazavíve, illetve az alkalom után a csoportbeszélgetésekben ezt tovább tudjuk gondolni és megtartani.
Csendesedjünk el, és imádkozzunk az Úrhoz. Úrunk, köszönjük azt neked, hogy megállhatunk előtted. Köszönjük azt, hogy csendet tudsz adni a szívünkbe, és békességet. Kérünk arra, hogy legyen hely arra, ami az üzenet ma nekünk. Kérünk, hogy szent lelkedet küld ma le közénk, és a szívünkbe tudjon érni a te szavad. Uram, köszönjük neked azt, hogy már felébresztettél minket, vagy ha még nem, akkor erre gondod lesz, hiszen most itt vagyunk. És köszönjük azt, hogy már elkezdhettünk járni a veled való úton. És atyám, nagyon sokszor megállunk ezen az úton is, és nem a te tervedre nézünk, hanem éljük úgy az életünket, ahogy mi ezt gondoljuk. Köszönjük azt, hogy te ezt nem hagyod, és szeretsz bennünket annyira, hogy újra és újra megállítasz, és személyesen hívsz minket. Kérünk, hogy így tudjunk most vágyni arra, hogy mi az a szolgálat, amiben hívsz minket, és hogy merre menjünk tovább ezen az úton. És köszönjük azt is, hogy ez az út ez nem eddig látható, és nem értjük azt, hogy miért vagyunk ott, ahol vagyunk, de neked célod van velünk annak ellenére, hogy nem tudjuk, hogy hova tartunk. A mindennapokban persze azt tudjuk, hogy feléd tartunk. Kérünk, hogy tedd számunkra ezt kézzelfoghatóvá, szívünkbe foghatóvá. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai estén. Az az ige szakasz, amelyet felolvasunk, a Királyok első könyvének második fejezetében van megírva. Királyok első könyvének második fejezetéből az első öt vagy négy verset fogom olvasni, azért, hogy értsük is, hogy miről van szó, és majd utána azt az egy mondatot, ami a ma esténknek a mottója. Tehát a Királyok első könyvének második fejezetében, az első 4 versben ezeket találjuk megírva. Amikor közeledett Dávid halálának az ideje, ezt a parancsot adta fiának, Salamonnak. Én már elmegyek azon az úton, amelyen minden földi ember elmegy. Légy erős férfi, tartsd meg, amit Istened az Úr rád bízott. Járj az ő útján, tartsd meg rendelkezéseit, parancsolatait, döntéseit és intelmeit, ahogyan megvannak írva Mózes törvényében. Akkor boldogulsz mindenben, amit teszel, és mindenütt, ahová fordulsz. Akkor beteljesíti az Úr a nekem adott ígéretét, amikor ezt mondta, ha vigyáznak fiaid útjukra, és álhatatosan előttem járnak teljes szívvel és teljes lélekkel, akkor nem vesznek ki utódaid Izrael trónjáról. A ma estének pedig ez a témája, vagy a mottója, járj az ő útján. Kedves testvéreim, barátaim, az újfordítású Bibliában az a fölirata ennek a fejezetnek, hogy Dávid utolsó intelmei Salamonhoz, azaz az ő fiához. Vizsgáljuk, hogy tulajdonképpen mi is ez az utolsó intelem, amit Dávid itt elmond, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ez Dávidnak a végrendelete. Végrendelkezik a fia előtt, és mint minden végrendelet, úgy ez a végrendelet is nagyon érdekes. Nagyon sok filmnek, regénynek a indító témája az, hogy egy végrendelet felolvasásra kerül. Azért érdekes a végrendelet, mert mindig vannak a végrendeletekben érdekes dolgok, amire kíváncsiak azok, akik a végrendelet szerint örökösök vagy érintettek. Mindig érdekes az, hogy egy végrendelkező mit hagy meg. De egy végrendelet azért is érdekes, mert sok mindent elárul arról, aki rendelkezett. Sok minden kiderül arról az emberről egy végrendelet kapcsán, aki azt írta, aki azt elrendelte. Kiderülhet róla, hogy mi volt számára igazán fontos, mi volt számára az igazi érték, amit most hátrahagy, és amely felől elrendeli a maga akaratát. Amikor ezt a végrendelkezést halljuk, amit Dávid elmond az ő fiának, Salamonnak, akkor megerősíti bennünk ez a végrendelet azt, amit Dávidról tudunk, és amit Dávidról olvasunk a Bibliában, hogy Dávid szerette az Urat. Szerette az Urat. Sok mindent hagyott Dávid hátra a maga királyságából Salamonnak, egy megépülő, egy felépülő országot, egy fővárost, a Dávid városát, amit ő tett azzá, egyre erősödő államiságot. Sok mindenről rendelkezhetne Dávid, hogy mit, hogy kell tovább csinálni, művelni. Ha tovább olvassa valaki ezt a fejezetet, akkor majd talál benne ilyesmit is. Dávid elrendeli Salamonnak, hogy ezzel meg azzal a személlyel hogyan kell viselkednie, mit kell tudnia, de ennek a végrendeletnek a fókuszában mégsem az áll, hogy hogy kell az adókat beszedni, hogy kell a királynak viselkednie, hanem az áll ebben a végrendeletben, és az áll a fókuszában ennek a végrendeletnek, amit Dávid Istenről tudott, amit Dávid életében igazán fontosnak tartott. Salamonnak azt mondja ebben a néhány mondatban, hogy Isten rád bízott dolgokat. Egészen konkrétan Salamon Isten rád bízza azt az országot, azt a népet, amelyet eddig én vezethettem az ő kegyelméből. Isten rád bízott dolgokat. Olyan csodálatos dolog, hogy Dávid nem azt mondja, hogy én rád hagyom az országomat, hanem azt mondja Salamonnak, hogy Isten adta nekem, és Isten adja neked is. Rád bízta Isten, vagy ha egy másik szófordulattal szeretném ezt kifejezni, akkor azt mondja Dávid Salamonnak, hogy Isten bizalmat adott neked, Salamon. Az Isten bízik benned. Annyira megbízik benned, hogy neked adja ezt az országot, ezt a népet. Azt mondja Dávid, tartsd meg. Amit az Isten rád bízott, azt tartsd meg. Azaz, ha magyarázzuk ezt a kis felszólítást, akkor ez annyit jelent, hogy Salamon, amit most Isten neked ad, azzal neked feladatod van. Feladatod van. Meg kell tartanod. Annak, amit Istentől kaptál, az ország, annak nem az a tulajdonság, hogy ez a tied akar majd maradni. Annak nem az lesz a tulajdonsága, hogy feltétlen azt akarja, amit te akarsz. De az az Isten parancsa most felét, hogy tartsd meg. Ne felejtsd el, hogy feladatod van azzal az ajándékkal, amit most Isten reád bíz. És talán ugyanúgy, ahogy Salamonban, ugyanúgy bennünk is fölmerül az a kérdés, hogy hát egy viszonylag fiatal embernek, aki nem kész kereteket kapott a királyságra, majd ezt látjuk is, meg tudjuk is az előző, meg a következő fejezetekből, hogy vajon nem túl nagy kihívás éhez egy országot rátestálni. Vajon nem nagy felelőtlensége ez? Hogyan sikerülhet ez Salamonnak? Hogyan fogja ő az országot egyben tartani? És hogyan élhet ő bölcsen ezzel a küldetéshez, ezzel a feladattal, amit most Dávidon keresztül Isten ráhagy? Dávid erről is szól, mert talán ismerte Salamon szívében a kérdéseket. Idős, tapasztalt ember volt Dávid, aki sok mindenen keresztül ment az élete folyamán, és nagyon jól tudta, hogy mi járhat Salamonnak a fejében. Hogy Salamon talán örül egyfelől annak, hogy az apja után ő lesz a király. Másfelől tudta Dávid, hogy Salamon szíve talán tele van sokféle aggodalommal. Hogy mégis ezt, hogy fogom tudni elvégezni ezt a szolgálatot, ezt a feladatot. És éppen ezért Dávid nem áll meg ott, hogy rendelkezik és kiméri Salamonnak az örökséget, hanem beszél arról is, hogy hogyan csinálhatja ezt, hogyan tarthatja meg az Isten ajándékát Salamon bölcsen. Nagyon egyszerűen beszél Dávid. Azt mondja Salamonnak, hogy járj az ő útján. Járj az ő útján. Azaz, járj az Isten nyomdokain. Drága fiam Salamon, az Isten előttünk jár. És mi megtehetjük azt, hogy ahol ő jár, ott járunk mi is. Mert hogy tulajdonképpen az ő útjain járni, az azt jelenti, hogy ahol és amerre Isten jár, arra járok én is. Olyan ez, mintha a dzsungelben valaki a macsetával kivág egy utat. És nekem ezen az úton kell végigmenni. Az már nem az én utam. Abban az értelemben az én utam, hogy én döntöm el, hogy ott azon az ösvényen fogok menni, de ott már valaki járt előttem. Valaki ott az utat már elkészítette, már megjárta. Azt mondja Dávid a fiának, hogy járj az Úr útján. Azon az ösvényen haladjál, azon a nyomon járjál, ahol Isten már elment előtted. Persze egy Isten félő embernek ez talán alapvetően a szíve vágya, hogy azokon az utakon járjon, ahol már Isten járt, de hol vannak és miben vannak ezek az utak? Egyáltalán lehet tudni, hogy mi az Isten útja előttünk. Tudhatja Salamon azt, hogy mi az Isten útja, amelyen neki járni kell. Erről is beszél Dávid, azt mondja Salamonnak, tartsd meg Isten rendelkezéseit, parancsolatait, döntéseit, intelmeit, ahogyan megvannak írva Mózes könyvében. Salamon, ha te tudni akarod, hogy mi az Isten útja, akkor vedd komolyan azt, hogy Isten a maga útját megjelölte már ebben a világban. Tartsd meg rendelkezéseit, mert az az ő útja, ahol ő jár, ami neki tetszik. Tartsd meg a parancsolatait, döntéseit és intelmeit, vedd komolyan, ahogyan megvannak írva Mózes törvényében. Azt mondja Dávid a fiának, hogy vedd komolyan, hogy a szabályokat az Isten útján Isten hozta és Isten hozza. Ezek szerint éld az életedet. Úgy, ahogyan ő kijelenti, és ahogyan ő mondja. Hogyan sikerülhet Salamonnak megtartani az országot, megtartani azt az örökséget, amelyet apjától vagy apján keresztül kapott Istentől. Nagyon egyszerű erre a recept, azt mondja Dávid, járj az Úr útján, és tartsd meg az Úr rendelkezéseit. Azt mondja Dávid Salamonnak, hogy ha ezt teszed, akkor boldogulsz mindenben, és mindennel sikerrel fogsz járni, amihez hozzá kezdesz, amihez fordulsz. Hát nagyon egyszerűnek tűnik ez a receptúra, amelyet itt Dávid átad Salamonnak, és talán meg is kérdezhetjük azt, hogy hát ebbe van-e valami újdonság. Hát ebbe nincsen semmi újdonság, azt gondolom, azoknak, akik Jézus Krisztust ismerik, akik magunk is a hit gyermekei vagyunk, talán azt mondjuk, hogy ebbe semmi újdonság nincs. Mégis szeretném, hogy ezen a mai estén erről igen komolyan el tudnánk beszélgetni és gondolkozni. Mert megkérdezhetjük azt, hogy hogyan is jön ez a történet ma hozzánk. Dávid már régen meghalt, Salamon is. Nem vagyunk zsidók, nem vagyunk királyok. Mégis hogyan és miként szól ez a történet nekünk? Azt gondolom, kedves testvéreim, hogy Jézus követői Isten gyermekei. Isten fiaknak nevezi Jézus Krisztus követőit a Szentírás, és mint ilyenek királyi gyermekek vagyunk. Van is egy énekünk, amelyben ezt énekeljük, hogy királyi gyermek vagyok én. Gyerekkorunkban, vagy gyerekisten tiszteleteken talán énekeltük néhányan, aztán elfelejtjük, mint hogyha ez ilyen gyerekes dolog lenne, pedig igaz ez mindannyiunk életére, amíg itt járunk a Földön, hogy királyi gyermekek vagyunk mi, akik Isten kegyelméből Jézus Krisztus követői vagyunk. És mint királyi gyermekek, örökösök is vagyunk, mert a fiak mindenhol örökösök. Isten Jézus Krisztus ügyének örököseivé tett bennünket. Az evangélium a mi örökségünk. És szeretném, ha ezt igazán ma komolyan vennénk, szeretném, ha ezt erre mindannyian úgy egy picit újra rácsodálkoznánk, hogy nekünk óriási örökségünk van. Az evangélium a mi örökségünk. Nem az egyház a mi örökségünk, félreértést ne essék, nem a gyülekezet feltétlen a mi örökségünk, nem egy templom a mi örökségünk, hanem a mi örökségünk a Jézus Krisztusról szóló evangélium. Az ügy, az evangélium ügye nem a miénk, de ránk bízatott. Jézus Krisztus, a mi Urunk, mielőtt elment erről a földről, szintén rendelkezett. És az volt a rendelkezése a királyi gyermekek, a tanítványok felé, hogy hirdessétek az evangéliumot. Hirdessétek a rólam szóló öröm üzenetet az embereknek. Mindenkinek hirdessétek. Korábban Jézus világossá tette, hogy az ügy nem a miénk, az övé. De mégis ránk bízta ezt az ügyet. Azt mondja ez a történet neked és nekem, hogy tartsd meg ezt. Tartsd meg az evangéliumot. Azt gondolom, hogy rögtön itt egy kis önvizsgálatra van szükségünk, mert mintha nem kezelnénk az evangéliumot igazi örökségként. Szoktunk ragaszkodni barátokhoz, szoktunk ragaszkodni alkalmakhoz, szoktunk ragaszkodni gyülekezethez, és sokszor a hívők elfelejtik azt, hogy a mi igazi örökségünk az evangélium. És ha valamihez, akkor nekünk az evangéliumhoz kell ragaszkodnunk. Ez a mi örök és hatalmas örökségünk. A barátok azok sokszor elmennek mellőlünk, időnként úgy hozza az élet, hogy eltávolodunk egymástól, majd férhez megyünk, megnősülünk, elköltözünk innen, majd egy másik gyülekezethez fogunk közelebb kerülni. Ki tudja, hogy mit hoz az élet? Nem az az örökségünk, ami látható, hanem az evangélium, ami örökségünk. És azt mondja ma ez az ige nekünk, és azt üzeni Jézus Krisztus nekünk, hogy ezt az örökséget mi tartsuk meg. Tartsuk meg. Nem túl nagy kihívás ez számunkra. Az evangélium örökségét megtartani, azt továbbadni. Nem túl merész Isten, hogy ennyire bízik bennünk. Egyáltalán képesek vagyunk mi bármit is kezdeni ezzel az örökséggel? Hát hadd mondjam nektek azt, hogy sokszor azt látom, hogy csak próbálkozunk ezzel az örökséggel valamit kezdeni. Próbálkozunk vele. A magunk módján. A magunk elképzelései alapján. Próbáljuk valahogy ezt az örökséget megtartani, birtokon belül tartani, és olykor úgy érezzük, hogy sikerül, máskor meg kicsúszik a kezünk közül. Időnként az is előfordul, hogy az ember azt mondja, hogy elvesztettem. Arra ébredünk rá, hogy ez a nagy örökségünkkel már nem beszélünk róla, már nem érdekel bennünket, mint ha eltűnt volna az életünkből. És ma Isten arra akar megtanítani bennünket, hogy nem azért kell megtartani, hogy a miénk legyen pusztán ez az örökség, hanem azért, mert az az ő parancs, hogy ezt továbbadjuk másoknak. De hogy lehet az enyém? Hogy maradhat az enyém? És hogyan adhatom én ezt igazából tovább? Nekünk is szól Dávid rendelkezése. Azt mondja az Úr neked és nekem, hogy úgy, hogy az ő útján jársz. Úgy tudsz helyesen bánni ezzel az üggyel, hogyha Isten útjain, Jézus Krisztus útjain jársz. Ha Jézus Krisztus nyomdokain haladsz. Ott, ahol ő ment, és ott, ahol ő megy előtted. Mert neki van útja ma is ebben a világban. Előttünk jár, és arra hív bennünket, hogy mi legyünk az ő követői. Testvérek, nagyon jó az a kifejezés, vagy szeretem ezt a kifejezést, amit Wilhelm Busch könyvének címként is adtak. Jézus a mi sorsunk. Jézus a mi sorsunk. Mert ez azt jelenti, hogy ahol mi Jézus nyomdokain megyünk, ott Jézus már elment előttünk. Ő a mi sorsunk. Vagy ha megkérdezed, hogy mi a te sorsod, akkor azt mondom, nézzél bele Jézus sorsába. Az a te sorsod. Ahol ő járt, amiben ő járt. ott kell neked is utána menni. Az a mi sorsunk. Jézus mindig happy volt. Nem volt mindig happy. Voltak időszakok, amikor sírt. Volt, amikor egyedül maradt. Volt, amikor emberek meg akarták őt ölni. Miért gondoljuk azt, hogy ma a világban a kereszténység az csak happy, vidám alkalmakat jelent? Azért, mert nem akarjuk komolyan venni azt, hogy ha Jézus követői vagyunk, akkor az ő nyomdokainkkel járnunk. És bizony, ha őt nem szerette a világ, akkor lehet, hogy lesznek alkalmak, amikor nekünk is ezt kell megtapasztalunk, hogy nem szeret a világ. Sőt, egyenesen Jézus azt mondja, hogy gyűlöl a világ. Ez a mi sorsunk, járni Jézus Krisztus nyomdokain. Szeretném elmondani nektek azt, hogy Jézus nem arra hívott el bennünket, hogy utánozzuk őt, hanem arra hívott, hogy kövessük őt. És két dolog között óriási különbség van. Ma a világban nagyon sokan megpróbálják a keresztények közül is Jézust utánozni. Utánozni. Úgy csinálunk, ahogy Jézus csinálta. És úgy gondoljuk, hogy ez ettől majd jó lesz. Jézus soha nem arra hívta el az ő hozzá jövő embereket, hogy gyertek, legyetek az én utánzóim, hogy legyetek az én követőim. Hát majd beszélgessünk erről, hogy milyen óriási különbség van a két dolog között. Lehet sok mindenbe Jézust utánozni, csak nem biztos, hogy bejön. Nem biztos, hogy bejön. Időnként látni filmekben, mert ugye a filmek elég meghatározók a mi életünkben, ennek a kornak az életében a média, a képi világ nagyon meghatározó. Az emberek elé odahoz egy képzelt világot, és az embereket manipulálja, mert a legtöbb ember, vagy az emberek nagy többsége előbb-utóbb ezt a képzelt világot véli a való világnak. Sokszor látunk keresztényekről beszámolókat, vagy hallunk ilyesmiről, hogy keresztények hogyan próbálják Jézust utánozni. Ordibálnak ottan betegek fölött, megkötözöttek fölött, parancsolgatni akarnak a sátánnak, mert utánozni akarják Jézust, de Jézus nem arra hívott bennünket, hogy utánozzuk, hanem arra, hogy kövessük. Meg lehet próbálni Jézust utánozni, de ezek mindig rosszul sülnek el, ezek a próbálkozások. Mindig kudarccal végződnek. Volt a tanítványok életében is egy ilyen fázis, amikor azt gondolták, hogy Jézust lehet utánozni. Jézus fönn volt a megdicsőülés hegyén, három tanítványával, a többiek meg oda lenne a hegy alján, utánozták Jézust. Már oda hozott valaki egy beteg gyermeket, és azt kérte tanítani, hogy gyógyítsátok meg. És ezek elkezdték utánozni Jézust, és mi volt a probléma? Az, hogy nem sikerült. Nem sikerült. Pedig biztos vagyok benne, hogy mindent úgy csináltak, ahogy Jézustól látták. Utánozták Jézust. Talán olyan kézmozdulatokkal, talán olyan szavakkal, és a dolog nem működött. Jézusnak kellett megjelennie, hogy helyre hozza ezt a dolgot. Testvéreim, Jézus nem utánozni kell, hanem követni, ami azt jelenti, hogy ő megy elől, mi pedig az ő nyomdokain járunk. Vajon ebben a mostani világban, ebben az őserdőben, ebben a dzsungújban, amiben élünk, vajon meg lehet-e találni a Jézus útját? Hát azt gondolom, hogy Dávid rendelkezése örök érvényű rendelkezés. Mit lehet nekünk tenni, és mit nem lehet tenni? Sokan kérdezik. Meddig lehet elmenni, és meddig, hol kell megállni? Azt mondja az ige, tartsd meg rendelkezéseit, parancsolatait, döntéseit és intelmeit, ahogyan megvannak írva Mózes törvényében. Én úgy látom, hogy ebben a világban, ebben a nagyon össze-vissza kuszált világban az egyetlen keskeny, ösvényi is út, amelyen mi Jézus Krisztust követjük, az a kijelentés. Az a kijelentés. Nem a világ divatja, nem a világ igénye, még csak nem is az érzéseink, hanem a kijelentés. És ezért döntő kérdés, hogy Jézus Krisztus gyermekei, a király gyermekek, hogyan viszonyulnak a kijelentéshez. Azt mondja Dávid, tartsd meg azokat a rendelkezéseket, parancsolatokat, döntéseket, intelmeket, amelyeket Isten kijelentett neked és nekem Mózes törvényében. És azt hirdetem nektek, hogy ma egyféleképpen járhatjuk Jézus Krisztus útját, hogyha megtartjuk az ő rendelkezéseit, parancsolatait, döntéseit és intelmeit. Nem lehet ma sem hívő, igaz, gyümölcsöző életet élni, anélkül, hogy az ember nem ismeri meg a kijelentést, és hogy nem kezdi el azt megtartani. Azt gondolom, hogy sokszor menekülünk ezelől. Menekülünk azelől is, hogy a kijelentést megismerjük. Annyi zöldség halmozódik föl a mi fejünkbe, olyan sok buta gondolat. Azért, mert nem ismerjük a kijelentést. Annyi feltételezés, amit mi előbb-utóbb úgy kezdünk kezelni, mint hogy az volna az igazság. Ahelyett, hogy odafigyelnénk a kijelentésre. Vesszük magunknak a bátorságot, hogy Jézus útjainak a követői legyünk, anélkül, hogy ismernénk Jézus Krisztust. Egyre gyakoribb a hívők között az a szó, hogy én úgy gondolom. Tudjátok, nem ez a kérdés, hogy te meg én hogy gondolom. Az a kérdés, hogy Jézus hogy gondolja. Az nem ér, hogy én így gondolom. Ha mi Jézus Krisztus útjain járunk, akkor azt jelenti, hogy azokon az utakon járunk, ahol ő ment el előttünk. És az nem nekünk kell gondolni, az ő gondolta úgy, hogy az jó lesz. Komolyan vesszük-e azt, hogy a szabályokat, a rendelkezéseket, az intelmeket, azokat Jézus hozta és hozza, és ezek szerint akarjuk-e élni az életünket? Vajon egy vak vezethet-e világtalant? Vagy hogyha vezet is, nem esnek-e verembe mindketten? Olvassuk a kijelentésben. Arra készültök itt, hogy majd lesz jövő évben egy evangelizáció, hogy embereket Jézushoz vezessetek. Arra készültök, hogy embereknek Jézus Krisztus evangéliumáról bizonyságot tegyetek. Ha vakok vagytok és vagyunk, vajon a világtalanokat elvezethetjük-e Jézus Krisztushoz? Testvéreim, az evangelizáció az mindig a felébredt, a ráébredt és elkötelezett embereknek a szolgálata. Ezt nem csak csinálni kell, hogy most kitűzünk egy időpontot, aztán majd csináljuk meg, hogy jó legyen. Ezt nem teljesítményért kell csinálni, hogy elmondhassuk, hogy na mi már ebben részt vettünk, már ez működik, már akkor ekkorákká lettünk, hanem ezt azért tesszük, amit teszünk, mert ez a mi örökségünk. Ez a mi örökségünk, az evangélium. És ezt a mi örökségünket kell nekünk továbbadni embereknek, úgy, hogy az Úr útjain járunk, követve őt, megtartva mindazt, amit nekünk parancsolt. Nekünk magunknak kell először fölébredni, ráébredni arra, hogy mekkora örökségünk van. És hogyha az ember erre ráébred, hogy nekem mekkora örökségem van, akkor ezt örömmel tudja megosztani másokkal. Ezen a mai estén arra hívlak benneteket, hogy beszélgessünk erről a nagy-nagy örökségünkről. Beszélgessünk még többet Jézus Krisztusról. Mert amikor ráébredünk arra, hogy ő kicsoda, akkor fog a mi szívünk is fölbuzdulni. Nem tudunk magunkba lángot csiholni, értsétek meg. Ez nem úgy van, hogy most azt mondja az ember, hogy na, itt van, azt meg kell csinálni. Hát összeszedem magam, megcsinálom. Ha Jézus Krisztus útja, így nem a szívünk szerint járjuk, akkor nyögvenyelős lesz minden szolgálat, amit csinálunk az ő ügyében. Ha Jézus Krisztusban fölismerjük a királyt, ha fölismerjük őben azt a szemét, aki megbízik bennünk, ha fölismerjük az örökséget, amit ő benne kaptunk, akkor sokszor nem is kérdés az, hogy mi ezt tovább adjuk-e, vagy nem adjuk tovább, akkor ez jön belőlünk. Ahol a mi kincsünk, ott van a mi szívünk is. Vagy ahol a mi szívünk, ott van a mi kincsünk is. Hát tegyük ezt mérlegre, hogy mivel van tele a mi szívünk. Azt mondja Dávid Salamonnak, ha mindezt megteszed, akkor boldogulsz mindenben, amit teszel, és mindenütt, ahová fordulsz. Azt gondolom, hogy ez volna a mi célunk is, meg vágyunk is, a boldogulás. Nem csak a magunk boldogsága, hanem mások boldoggá tétele is. Így mondja Dávid Salamonnak, hogy akkor, ha ezt megteszed. Hát nekünk is szól ez az üzenet, és ezért is beszélünk ma este erről, járj az ő útján. Mások Jézushoz való vezetése, az ott kezdődik, hogy én magam elkötelezem magam Jézus Krisztus útján. Újból meg újból. És komolyan veszem az ő rendelkezéseit, parancsolatait, döntéseit, intelmeit, hogy majd mások is világosságot kaphassanak Isten kegyelméből általam. Legyen ez így mindannyiunkkal, és készítsen is föl erre bennünket Isten. Amen. Egy verset hallgassunk most meg, mielőtt imádkozunk.
Egy olyan verset olvasnék fel Reményi Sándortól, ami Adventhez is kapcsolódik, meg ahhoz is kapcsolódik, amit most hallhattunk, hogy az én életemben igazából nem rólam van szó elsősorban, hanem valaki másról, és erre a másra várunk Adventben is, és arra, hogy az ő útján járhassunk. Az a címe a versnek, az eljövendőt várom. Már ledőlnek a lelkem tornyai, miket a hiúság emelt, és porrá teszek minden cifra házat, és pusztassággá teszem a kebelt, hol főlehajtva bújdos az alázat. E kongó pusztaságban, végtelen, csillagtalan, adventi éjeken várom az eljövendőt. A költőt. Az egyetlent, az igazit, nagyot, akinek én csak szolgája vagyok, aki majd tűzzel, lélekkel keresztel, és hódít lanttal, karddal és keresztel, őt várom, őt, az igazit, nagyot, mert én fáradt vagyok, mert én gyenge vagyok, és ó, mert nem én vagyok az igazi. Az én bíborom rongyá foszlik el, az én aranyam ónná folyik szét, nekem a mennyországom is pokol, s a szivárványom csupa szürkeség, az én muzsikám vén cigány zenéje, én érzem, ez a vég. Az eljövendőt várom, és egyengetem az ő útjait. Fogékony, izzó szívekre találjon, és én majd megnyugszom, a lábához tettem kopott lantom, és kopott csatabárdom.
Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük Te neked, hogy arra emlékeztesz bennünket, milyen drága örökségünk van nekünk Te benned. A rólad szóló evangéliumban, mindabban, amit ránk bíztál. Köszönjük Te neked azt, hogy alkalmassá tudsz bennünket tenni, hogy ezt az örökséget megtartsuk, és úgy bánjunk vele, ahogyan Te akartad és akarod. Kérünk, légy most a mi tanítónká, és engedd, hogy ha valamiben megítéltél bennünket, abban hadd álljunk meg előtted alázattal. Köszönjük, hogy a jó akarunk vagy, aki meg akarsz bennünket tanítani a Te utaidra. Segíts, hogy ahogyan Te kerested az Atya akaratát, úgy tudjunk mi is meghajolni a Te akaratod előtt. Segíts, hogy ahogyan Te rendelkeztél, azt komolyan véve mi magunk is úgy tudjuk megélni életünket, személyesen is, meg a közösségben is. Kérünk, készítgess bennünket ezeken az alkalmakon arra, hogy másoknak rólad igaz bizonysággal tudjunk majd szólni, és hozzád vezetni olyanokat, akik nem ismernek téged. Kérünk, ébrezgessél bennünket, és gyújtsd meg a szívünkben azt a vágyakozást, amely a hálából fakad, hogy neked éljünk, hogy a te útjaidon járjunk. Köszönjük azt a nagy kegyelmet, amelyet velünk szemben gyakoroltál és gyakorolsz. Köszönjük, hogy most is arra tanítasz bennünket, hogy ne ábrándozzunk, mert nem pusztán szervezés kérdése a te ügyed ebben a világban, hanem a mi elkötelezésünknek és melletted való elkötelezésünknek igenis nagy szerepe van ebben, hogy mások majd hogyan fognak te hozzád találni. Urunk, kérünk, hogy áld meg most beszélgetésünket, és tanítgass bennünket egymás bizonyság étele által is. Hozzád jöttünk, hozzád jövünk, maradj velünk. Amen. Énekeljük most a fénymásolt énekek közül a jobb oldalit. Velem vándorol utamon Jézus.